Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminnal és Rév Dániellel.
Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 147. adása. Benne két hosszabb beszélgetéssel ezúttal is. Az elsőben Huszák Alexandra, női jégkorong válogatottunk játékosa volt a vendégünk, akivel elsősorban a világbajnokságról beszélgettünk, hiszen a női csapat visszajutott pontosabban az A csoportba, ahol az előző három világbajnokságon szerepelhetett, és természetesen szóba került az is, hogy a következő szezon nagy tornája talán nem is a világbajnokság lesz Csehországban, hanem az olimpiai selejtező torna, és még az is előfordulhat, hogy ezt majd Magyarországon rendezik. A műsor második részében egy kis Giro felvezetést hallhattok Bodnár Gergővel, eurosportos kollégánkkal beszélgettünk arról, hogy mit várhatunk Walter Attilától, mekkora fölénye lesz Tadej Pogacsárnak, kik a legjobb sprinterek, mik lesznek a legizgalmasabb szakaszok, úgyhogy ha érdekelt titeket a Giro, akkor ezt mindenképpen érdemes meghallgatni. A műsor harmadik részében pedig a hét legfrissebb híreivel, meg legérdekesebb híreivel hoztuk az Ácsi rovatot benne, a kézilabda bajnokok ligája mérkőzéseivel, azzal, hogy egész sok meccset játszanak a magyar válogatottak reggel 9-kor az olimpián, a kézilabda tornán. Aztán áttérünk a Premier League-re, ahol a Liverpool valószínűleg elbukta az előző mérkőzések gyengélkedésével a bajnoki címet, viszont lehet már tudni nagyjából, hogy Arne Slot, a Feyenoord sikeredzője érkezik majd Jürgen Klopp utódjaként. Eltiltották Kerkez Milost 3 mérkőzésre egy elég csúnya becsúszás miatt, Xavi pedig mégiscsak marad a Barcelona kispadján. Aztán egy kis snooker, egy kis alpesi sí, hiszen Marcel Hirscher bejelentette, hogy holland színekben tér vissza a mezőnybe, és beszélünk arról is, hogy összeállhat az olimpiára a Nadal-Alcaraz páros a spanyoloknál. Így néz ki az eheti podcastünk, jó szórakozást kívánunk hozzá!
Az Eurosport a podcastek otthona is. A Hosszabbítás podcast hetente elhozza a magyar és a nemzetközi sport legaktuálisabb témáit. Minden héten több népszerű sporttal is foglalkozunk. Olyan műsorainkban, mint az Esbringa, a Salatblog és a Bontószög. Iratkozz fel az Eurosport Magyarország csatornájára kedvenc podcast hallgató felületeden, és ne maradj le a legfrissebb adásokról! Téli sportok.
Itt van velünk a vonalban Huszák Alexandra. Szia, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, én köszönöm.
Gratulálunk a világbajnoki ezüstéremhez, illetve az A csoportba visszajutáshoz. Nagyjából másfél nappal az események után talán az a jó kérdés, hogy mennyire tudtad kipihenni a fáradalmakat, mert szerintem, hogyha valamit erről a világbajnokságról egy teljesen laikus néző is látott, az az, hogy iszonyatos nagy küzdelem volt 5 meccsen keresztül.
Először is köszönjük tényleg a csapat nevében. Őszinte leszek amúgy, én rajtam pont így most kezd kijönni, így a fáradtság, a kimerültség, így nézek ki a fejemből a kanapé, így próbálom rávenni magam, hogy oké, Szandra, hazaértél, ki kell pakolni a cuccaidat, ki kell mosni a dolgaimat, és egyelőre így nem vett rá semmi, hogy elkezdjek itt az itthoni teendőknek, de tényleg kőkemény 5 meccs volt, és iszonyatosan fárasztó volt, mind fizikálisan, mind mentálisan, mert azért egy mondhatni, hogy elég hullámvasutas kis világbajnokságon vettünk részt, ahol voltak rengeteg nehézségeink, de tényleg így a végén így nagyon pozitívan sültek el a dolgok, hála jó Istennek.
Nem tudom, biztos, hogy nem gondolkoztál ilyesmin, de ebből a szempontból szerinted más lett volna a világbajnokság, hogyha mondjuk a franciák elleni meccs nem az utolsó meccs, hanem az első meccs. Tehát hogyha úgymond a tét az megfordult volna, és az elején van a nagyobb stressz, és mondjuk a végén jön egy dél-koreai vagy egy holland válogatott?
Pont ezt beszéltük a lányokkal, hogy szerintünk pont mindennek úgy kellett lennie, ahogy történt, mert a dél-korea meg a holland meccsen, ugye ez volt az első két mérkőzésünk, ott picit még ilyen bemelegítés gyanánt, úgy éreztük, hogy még nem úgy mennek, nem úgy megy a taktika, nem úgy mennek a dolgok, ahogy mi szeretnénk, és pont így meccsről meccsre, hogy jöttek a nehezebb meccsek, mi próbáltuk így összeszedni magunkat, szóval Én őszinte leszek, én nem bánom, hogy a két úgymond papíron gyengébb, de ők sem voltak gyengék, mert azért megküzdöttünk azért a 3 pontért is, amit ellenük játszottunk. Így jól alakult, hogy a későbbre maradt a nehezebb ellenfél. Szerintem nagyon jól készültünk fel, volt 3 hét felkészülésünk, vagy talán 4, már nem is emlékszem, mert olyan szinten összefolynak a napok így a felkészülés során, hogy így nem is tudjuk nagyon, hogy mikor milyen nap van. De megmaradt a fizikai állóképességünk a végére, a mentális küzdelem és a szív, az akarat, ami egytől egyig mindenkiben ott volt, és ez tényleg így a szív diadalma volt a végére, szóval én nem bánom tényleg, hogy a franciák voltak így az utolsó sorsdöntő mérkőzésünk, ahol tényleg a feljutás volt a tét.
Abból a szempontból szerintem nagyon érdekes volt a ti részetekről ez a világbajnokság, hogy azért ebben az osztályban egyrészt elég nagy különbségek szoktak lenni az élmezőny meg a gyengébb csapatok között, másrészt pedig, ahogy egyébként, ha végignézzük a VB-nek az eredmény sorát, azt látjuk, hogy azért nagyon sok gólos meccs volt, de a magyar válogatott meccseik közül egyik sem. Nagyon kevés gólt kaptatok, hogyha jól számoltam, akkor 4 kapott gól rendes játékidőben, az egész világbajnokságon 5 meccs alatt, és 9 lőtt gól. Hogy alakult ez így, hogy a ti meccseiteken ennyire kevés volt a gól, és a gyengébb csapatok ellen is ugyan nem kaptatok, de nem sikerült nagyon megszórni őket?
Nem tudom, hogy ez miért alakulhatott ki. Nyilván ugye a gyengébb csapatoknak, mint például a Dél-Korea vagy a hollandok, ők mindenféleképpen felkészültek belőlünk nagyon, hogy hogyan tudnák legjobban tördelni a játékunkat, amit mi ugye akarunk játszani. Így meg iszonyatosan nehéz azt a játékot játszani, amit nem engednek, hogy játsszál. Szóval ez az első két meccs ugye nálunk nem is nagyon jött ki, mert tényleg amúgy rengeteg helyzetünk volt szerintem. A játék majdnem minden elemébe a góllövésen kívül mindig felülmúltuk az ellenfelet, de ez a góllövés, hogy most miért alakult így, azt nem tudom. Nyilván a sor összetételekbe is szerintem Pat Cortina meg az edzőstáb arra próbálta hangsúlyozni, hogy legyen 4 kőkemény sorunk, hogy inkább, ha megnézed például a statisztikát, akkor nálunk senki nincs az éllovasok között így egyénileg, hogy neki van a legtöbb gólja, hanem nálunk tényleg mindenki hozta a sorba az átlagot, és minden hasonló sorosztályítások voltak, és minden sorunk ellen nehéz volt játszani, és valahogy így a góllövés, meg nem tudom, valószínűleg ennek is köszönhető, hogy nem úgy volt felépítve a csapat most, hogy van 2 kőkemény sorunk, úgymond akiktől várják a gólokat, és 2 nyilván nehéz 2 olyan sorral is, aki meg tartja az eredményt, hanem tényleg nálunk én úgy gondolom, hogy 4 hasonlóan egyforma sor volt, és most így a gólok annyira nem voltak benne a sorokba, de ugye tartja a mondást, hogy mindig lőjél egyet több gólt, mint az ellenfél, és hála Istennek tényleg nekünk sikerült a legvégén is egyet többet lőni.
Mesélj egy picit a VB-nek a mentalitásáról, meg arról a hullámvasútról, ami szót már használtál korábban itt az adásban. 2 szétlövéses vereség, és úgy mentetek neki mégis a franciák elleni utolsó meccsnek, hogy annak az a tétje, hogy a feljutásról dönt. Mennyire volt nehéz így összeszednetek magatokat? Egyáltalán kellett-e összeszednetek magatokat a 2 szétlövéses vereség után? Vagy tényleg úgy mentetek neki, hogy akkor itt le van zárva a múlt, és csak ez a meccs létezik?
Most megint tudnám használni ezt a közhelyt, hogy tényleg lépésről lépésre kell haladni, és meccsről meccsre próbáltunk mindig a következőre fókuszálni. Ugye az első 2 meccset behúztuk, utána jöttek a norvégok, ahol talán nem is akarok hülyeséget mondani, de talán dupla annyit lőttünk kapura, mint a norvégok, és mondhatni ők egy szerencsés góllal tudtak vezetést szerezni ellenünk. A legvégén egyenlítettünk ki, ha jól emlékszem, és ott tényleg szétlövésbe ment el a meccs. Hosszabbításban nem sikerült gólt lőnünk egyik meccse, szétlövéses meccsbe sem. A büntetőlövéseknél meg ott sem sikerült nyernünk. Ezen nyilván majd a jövőben azért hangsúlyt kell fektetni, mert szerintem ezek fontos pontok, amiket itt elveszítettünk, mert azért, ha megnyerjük valamelyiket, akkor az utolsó nap valószínűleg nem úgy kell kikorcsolyáznunk a franciák ellen, hogy akkor ez a kiki meccs, és nekünk 60 perc alatt 3 pontot kell gyűjtenünk, mert csak akkor marad esélyünk.
Egyébként mennyit gyakoroljátok a rávezetéseket így edzéseken?
Nyilván szoktak lenni ilyen rávezetéses gyakorlatok, vagy inkább játékok, inkább annak mondanám. Azért lehetne még gyakorolni még többet, ahogy látjuk, mert annyira nem mentek be, de azért nem erre van fektetve a hangsúly, hanem inkább így a taktikai elemeknek, a koronkihozataloknak, letámadásoknak, a középső harmadon belüli forgásoknak, inkább ezeket gyakoroltuk így a felkészülés folyamán.
Kíváncsi vagyok arra, hogy mit éreztél most a válogatotton, hogy a tavalyi elit világbajnokságnak a tanulságai, vagy az, hogy egyáltalán ott járhattatok, az most megmutatkozott a világbajnokságon, akár mondjuk épp az ellen a francia válogatott ellen, akik ugye veletek együtt szerepeltek tavaly a kanadai VB-n.
Így van, ugye a tavalyi Bremtoni világbajnokságot szerintem mindenki egy picit egy ilyen kudarcként fogta fel, hiszen a top 10-ből kiesni az nem valami nagy élmény, és én úgy gondolom, hogy utána mindenkinek a fejében picit így megfogalmazódott, hogy mi nem szeretnénk a divízió 1-jába olyan sok időt eltölteni, és ezt valamilyen szinten egy picit egy ilyen extra motivációként fogtam fel én is, és szerintem a többiek is, hogy nem elég az a munka, amit így a hétköznapokba beleraksz, hanem tényleg, ha megnézzük a női hokinak a fejlődését, hogy mind megy keresztül, hogy a tengeren túlon is olyan számokat produkálnak a nézők, és annyi embert elkezd érdekelni a női jégkorong, hogy minden országban elindult egy ilyen extra fejlődés, és nyilván mi se szeretnénk az élvonalból lemaradni. Így az egész női program itt Magyarországon is szerintem még több hangsúlyt, vagy még több energiát belefektet, hogy fejlődjünk. Szóval én ezt ilyen extra motivációként tudnám felfogni, és nyilván, hogy a franciákkal estünk ki egyszerre, ez még picit ilyen rivalizáció is volt szerintem a legvégén, hogy akkor ki is jut vissza, ők vagy mi, és szerencsére mi nekünk sikerült visszajutni.
Nagyon érdekes számomra a válogatottnak a mostani összetétele, hogy vagytok ti, ez a 90-es évek közepén születettek, akik már elnézést, de már a veteránként vagytok ott a válogatottban elég hosszú évek óta, és jönnek a fiatalok, most is volt 17 éves, 16 éves lány is a csapatban, aki néhány évvel ezelőtt még ilyen rajongó kislányként nézett rátok, és hogy látszik az, hogy régebben azért 30 közelében nem nagyon voltak játékosai a magyar jégkorongnak. A ti generációtok talán az első, amely eljut odáig, hogy még 30 év környékén is elég sokan aktívak vagytok, és tudtok a jégkoronggal foglalkozni profi sportolóként. Ez azért egy elég nagy változás ahhoz képest szerintem, amiben ti felnőttetek, nem? Hogy most már vannak példaképek, és lehet látni, hogy igenis egy teljes sportkarriert el lehet tölteni nőként, jégkorongozóként.
Mindenféleképp igen. Hát anno, amikor úgymond az én generációm, mert amúgy vicces, mert pont az egyik reggelinél a kis Simon Franciával reggeliztünk, és mondta, hogy Fasza, te tudod, hogy amúgy te vagy a másik legidősebb a csapatban? És így köpni nyelni nem tudtam reggel 8-kor, mondom, na nem mond már, hogy amúgy tényleg repül az idő, hogy most már úgymond én az egyik legrutinosabb vagyok a csapatban, és 28 éves vagyok, hogy tényleg jönnek fel a fiatalok, az utánpótlás, és emlékszem, hogy azért van most, nem is tudom pontosan, 3-4 újoncunk, akinek az első felnőtt női világbajnoksága volt, és küldték a szüleik a közös képeket, hogy nekem még derek, amíg ér, például Mozolai Berta, hogy ott áll mellettem a műjégpályán, nem is tudom már milyen esemény volt, és én akkor is már nem tudom, 20x éves lehettem, és a Berta még olyan pici kislány volt, és ott áll mellettem, és most meg együtt nyertük meg az átcsoportos világbajnokságot, szóval tényleg telik az idő, és nagyon örülök, hogyha egy picit így visszapillantok, hogy anno, amikor én elkezdtem, akkor azért annyira nem volt még így fényes a jövő, hogy ebből a női jégkorongból hogyan is lehetne profitálni, és hogy mi a jövője, és hogy meddig lehet eljutni. És nyilván a mostani generációnak, aki most nő fel, és látja, hogy mi lányok mennyi munkát teszünk bele, és el lehet a munkával igenis érni a kitűzött célokat, így egyre több lányt csábít valószínűleg ez a sportág is. És amúgy ez az egyik célom, ez volt az egyik célom tényleg így hogy minél több lányt be tudjunk ebbe a sportágba húzni, mert amúgy tök nézhető sport. Nyilván más, mint a férfi jégkorong, mert ott az ütközésen van a hangsúly, a nagy lövéseken, de úgy gondolom, hogy a női jégkorongnak is amúgy megvan a maga szépsége, hogy ott több cset lát, több kreativitást, és ebbe is megvan a szépség, és tényleg örülök, hogy egyre több fiatal lány elkezdett jégkorongozni.
Érdekel a kérdés, hogy hogy látod az ő technikai tudásuk, vagy mentalitásuk azáltal, hogy ti kitapostátok az utat így idézőjelben nekik, az más, mint a tiétek volt akár mondjuk 10 évvel ezelőtt? Vagy azért látsz hasonlóságokat, meg érzel, akár így, hogy beszélgetsz velük, akár hogy válogatott csapattársaid? Tehát hogy látod ezt, hogy hasonlóak ők, mint ti voltatok, vagy azért vannak különbségek?
Erre nehéz mit mondani, szerintem a generáció változással is az magával hozza, hogy nekik is picit más már a gondolatmenetünk, mint nekünk annó volt, de azért azt is nagyon jó látni, hogy ők is mennyi munkát beletesznek, és most is például a utolsó keretszűkítésnél az utolsó pillanatig kivárt Pat Cortina, hogy kit vigyen el, mert annyira egy versengés kialakult, hogy most már nem az van, hogy oké, 20 játékos fix, és akkor majd a 2-3-at még eldöntik, hanem senkinek nem volt fix helye. Hogy mindenki megharcolt a saját pozíciójáért, és a kicsik is annyira jó látni azt az elszántságot, az alázatot, amit beletesznek, és igen, azért vannak hasonlóságok is a kérdésedre válaszolva, de igen, azért már más generáció, de le a kalappal előttük, mert tényleg ott a helyük nekik is, és remélem, hogy minél több fiatal hamarosan majd bekopogtat a női válogatott ajtaján.
Ha már említetted Pat Cortinát, ugye azért egy elég érdekes személy abból a szempontból, hogy a férfi válogatottal óriási sikereket hozott, és tényleg szerintem a modern, magyar modern hoki egyik legfontosabb szereplője volt a játékosok, hogyha félretesszük, és aztán hozzátok érkezett, és előtte női csapatot ő úgy tudom, hogy nem edzett. Viszont látszik, hogy nálatok egy elég jó, hogy mondjam, lendíteni tudott a csapat szekerén az ő érkezése. Milyen ő edzőként, mennyire más, mint olyan edzők, akik elsősorban női hokival foglalkoznak, és mi a személyes véleményed Pat Cortináról?
Ugye hozzánk először 2019-ben, talán a világbajnokság előtt 3-4 héttel jelentették be, hogy ő az új szövetségi kapitány, és ugye akkor még senki nem dolgozott vele, és nem is nagyon ismertük, mert nyilván tudtuk, hogy a fiúknak a szövetségi kapitánya volt a szaporói csodánál. Én nyilván van 3 kislánya, vagy már nem is kicsik, de van 3 lánya, és szerintem valamilyen szinten ez is közrejátszik, hogy könnyen hangot tud találni a lányokkal, tudja, hogy kell viselkedni velük, tudja, hogy kell a lelkünkre hatni, hogy kell bíztatni, de hogy kell kicsit pushingolni minket, hogyha valami nem úgy megy, ahogy ő akarja. Szóval én úgy gondolom, hogy most így a csapatkohézió a csapaton belül, mint edzőkkel, edzőstábbal, nagyon összeállt, és ez valószínűleg a Petnek is köszönhető, hiszen a tavalyi kudarc után sokkal magasabbra tette a mércét és az elvárásokat velünk is szemben, mint eddig volt. Én személy szerint én nagyon kedvelem őt, mint ember, de mint edző is. Én voltam vele face-to-face beszélgetni, amikor voltak problémáim az életben, és nem csak kiváló edző, hanem kiváló pszichológus is különben. Nagyon belelát az életben, azért ő egy idősebb korosztályhoz tartozik, és ő is rengeteg mindenen valószínűleg már keresztül ment, és így rengeteg tanácsot tud adni az élethez is, és az edzői pályafutása meg szerintem csodálatos, mert amit a fiúkkal is végigvitt, meg velünk is, az senki nem veti el tőle.
Pont akartam volna kérdezni, de félig meddig megválaszoltad a kérdést, hogy a 2006-2007-es lányokkal milyen a viszonya, és pont az a generációbeli különbség, amit említettél közted, vagy köztetek és a legfiatalabbak között, az nyilván még nagyobb szakadék köztük és Pat Cortina között. Milyen a kapcsolat, vagy milyen a viszonya a legesleg fiatalabbakkal?
Szerintem ő egyszer egyig mindenkit ugyanúgy próbál kezelni, a fiatalt, a rutinosabbat, én nem látok ebben különbséget. Nyilván velük is szokottam úgy szigorú lenni, szokta felemelni a hangját, ha az van, de megtalálja mindenki a másikkal a hangot, és ez idén amúgy még jobban érződött a csapaton, hogy valahogy nagyon összeálltunk, és ehhez tényleg mindenki kellett egytől egyig, az edzők, a fiatalok, mindenki.
Jövőre érdekes év lesz, mert ugye most feljutottatok az A-csoportos világbajnokság mezőnyébe, ami áprilisban lesz majd Csehországban, és szerintem látva azt, hogy most Klagenfurtban milyen jó szurkolást kaptatok, szerintem majdnem biztos vagyok benne, hogy itt Cseszke Budejovicében is igen jó kis magyar tábor lesz. De talán nem ez lesz a legfontosabb torna az évben, hanem az olimpiai selejtező, ahol ugye Németországgal, Ausztriával szemben vívhatjátok ki az olimpiai szereplést, ami szerintem egyértelműen egy óriási lökést adna a magyar női jégkorongnak, hogyha az olimpiai szereplés összejönne. Mennyire készültök erre az olimpiai selejtező tornára már fejben, most, hogy az A-csoportos visszajutás összejött?
Nyilván eddig azért annyira nem gondolkodtunk, mert a fő hangsúly ezen a világbajnokságon volt, és ezen szerettük volna a maximumot nyújtani. Nyilván a következő lépés az olimpiai selejtező lesz. Én még nem biztos, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ezek lesznek a csoportbeosztások, mert
Aha.
én nekem van egy olyan infom, hogy még nem döntöttek arról, hogy Oroszország végül részt vehet-e az olimpián, vagy sem. Szóval ez valószínűleg csak 2025 legelején, vagy talán 24 végén fog eldőlni. Szóval szerintem ez a csoportbeosztás még talán változhat is a javunkra, hála jó Istennek. Nyilván arra nagyon készülünk. Általában nekünk a nyarunk egy picit ilyen lazább szokott lenni a világbajnokság után és a következő szezon kezdete előtt, de az idei nyárra már megkaptuk a programot, és az egész nyarat majdnem végig fogjuk edzeni a válogatottal, szóval mi minden munkát bele fogunk tenni, hogy az a csoda sikerüljön.
Igen, most, hogy mondod, hogy ha az oroszokat kiveszik ebből a listából, akkor valószínűleg még akár rendezhetünk is
Így van.
selejtező tornát.
Nem
Hát akkor...
akartam mondani, de én is pont reggel számolgattuk a csajokkal, hogy mit, hol, hogyan, és hogyha véletlenül Oroszország nem tudna jönni, akkor talán mi lennénk az E-csoportnak az elsője, de nem akarok hülyeséget mondani, és akkor akár még rendezhető ország is lehetnénk, és akár Budapesten is harcolhatnánk az olimpiai kijutásért.
Milyen volt egyébként Klagenfurtban a hangulat? Tani, említetted, hogy viszonylag sokan voltak, ugye talán 2500-an voltak, ahogy néztem a nézőszámokat az osztrák meccseken. A ti meccseitekre is azért a többi meccsre is kilátogattak 4-500-an. Milyennek érezted összességében a VB hangulatát, és mondjuk az érdekel leginkább, hogy viszonyítva egy tavalyi kanadai elitvilágbajnoksághoz, milyen volt újra egy európai VB-n hokizni?
Igen, talán először is szeretném megköszönni a szurkolóknak, akik kijöttek, vagy akik éppen Bolzánóba tartottak, de megálltak nálunk Klagenfurtba drukkolni, hiszen az utolsó két meccsen amúgy fergeteges hangulatot csináltak, és ez is biztos, hogy hozzájárult a sikerünkhöz, mert tényleg olyan szurkolást folytattak, mint egy picit megint ilyen hazai pályán lettünk volna. A tavalyi Bremtomi világbajnokságon is a hangulat azért fergeteges volt, hiszen rengeteg tengeren túli magyar kijött ugye szurkolni, és azért ott is sok magyar volt, de azért most Klagenfurt közelebb volt, ugye a szülők többen kijöttek, a barátok, a családtagok, rengetegen voltak, szóval nagyon jó volt előttük játszani.
Jövőre lesz a csehországi világbajnokság, neked azért korábban voltak elég szerencsétlen sérüléseid az A-csoportos VB-k előtt. Ilyenkor átfut a fejeden az, hogy hú, nehogy az legyen, hogy megint benne vagyok abban a csapatban, amelyik kiharcolja a feljutást, és aztán valamiért ne leessek ott a nagy VB-n.
Na, babonás vagyok, de azért ennyire nem.
Oké.
Nem, hát nyilván a sérülés az mindig benne van, de amúgy, ha lemegy az ember a lépcsőn, akár ott is megsérülhet, szóval én ezeken amúgy annyira nem szoktam gondolkodni, meg nem is nagyon próbálom bemondani ezeket a sérüléseket, szóval egyáltalán nem gondolok rá, és bízom benne, hogy a Fanni is felépül a sérüléséből, és jövőre ott lesz velünk az A-csoporton, mert minden bizonnyal az egy extra erősítés lesz az egész csapat számára.
Igen, ugye Gasparics Fanni a tércalagját szakított el néhány héttel ezelőtt. Jó, akkor nem beszélünk sérülésekről semmiképpen sem.
Köszi.
Inkább akkor mondd el így zárásként azt, hogy most a következő hetek azok hogy néznek ki számotokra, és mikor kezditek el a felkészülést erre a nagyon fontos következő szezonra?
Egyelőre most kaptunk talán 2 hét pihenőt, és május 13-án már a csapat újra találkozik, és megkezdjük a felkészülést. Szóval igen, sok idő nincs pihenni. Nyilván nem az egész nyarat fogjuk végig edzeni, de azért május 13-án talán egy tesztekkel kezdünk, hogyha ha jól emlékszem, az is talán egy 3-4 napos, majd júniusban megint találkozunk egy 7-8 napot, meg júliusban is, szóval így a nyárnak a felét mondhatni edzőtáborba fogjuk tölteni, de szerintem ez mindenféle képpen kell ezt az áldozatot meghozni, hogy a későbbiekben sikeresek legyünk.
Ezt kívánjuk, hogy a későbbiekben is sikeresek legyetek, és gratulálunk még egyszer az A csoportba való visszajutáshoz.
Nagyon szépen köszönjük.
Kerékpár.
Folytatjuk a hosszabbítást, méghozzá országúti kerékpárral, hiszen szombaton kezdődik a szezon első 3 hetes körversenye, a Giro d'Italia, és a szezon első 3 hetes körversenye lesz magyar induló Walter Attila személyében. A témáról Bodnár Gergővel, az Eurosport kommentátorával beszélgetünk. Szia Gergő, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm, hogy jöttem, sziasztok!
Kezdjük akkor Walter Attilával a felvezetést, mert hogy valószínűleg a hallgatók legnagyobb része az amúgy is miatta ül majd le a tévé elé. Milyen volt az ő tavasza, hogy sikerült a felkészülés, és mire számíthatunk tőle ezen a Giron?
Szerintem mindenki már most meg akarja tudni így a rajt előtt, hogy mi lesz veled, de ezt nyilvánvalóan nem tudjuk jelen pillanatban. Ugye itt két tábor van, hogy hát ha nyer egy szakaszt, vagy hát ha megjön a top 10 végén esetleg. Megkockáztatom ezt most még jelen pillanatban, ő sem feltétlenül tudja meg egy 3 hetesen, ugye mindig rengeteg lehetőséged van arra, hogy a saját sorsodat alakítsd. Egy biztos, nincs már mellette egy Roglic, nem lesz mellette egy Vingegaard, tehát egy igazán nagy név, egy igazán nagy sztár, akinek fogni kéne idézőjelesen a kezét, tehát akiért 3 héten keresztül kellene mennie, biztos, hogy szabadabb lesz, mint volt a 23-as Vueltán, szerintem ezzel nem mondok nagy meglepetést. Egyébként meg rutinos, ugye az 5. Grand Tourja jön, 3-szor jár Giron, tehát ilyen szempontból tudja, hogy hova megy, nagy hideggel, nagy hegyekkel nincsen problémája. Egyébként pedig, ami a tavaszát illeti, nagyon kevésszer mehetett magáért. Egyszer mehetett volna a Strade Bianchén, ahol bejött top 20-ba, de nem volt saját elmondása szerint jó napja. Lehet, hogy nagyon sokan a mezőnyből kiálltak volna, ő végig szenvedte, megjött 19. helyen. Szerintem nagyjából így kell nézni a tavaszát, hogy a feladatát ellátta, megdicsérni megdicsérték, de kevésszer mehetett magáért.
Szerinted ezek alapján lehet arról beszélni, hogy ő egyáltalán pontosan milyen állapotban lehet? Mert hogy oké, Strádén kapitány, 19. hely, úgyhogy azért nem volt egészséges, utána versenyek, Liège-Bastogne-Liège edzőtábor, de hogy úgy talán igazán nem derült ki, hogy milyen állapotban van, nem?
Hát nem, mert persze, mert nem nagyon mehetett magáért. Tehát egyetlen egy olyan nap volt, amire ő nagyon készült, de ott nem adta ki, de hát most nyilvánvalóan egynaposokkal van, vagy az egynaposokban van ilyen kockázat, hogy pont nem mész jól. Egyébként szerintem ő fenn volt 3 hetet a Tejdén, saját elmondása szerint semmi másra nem kellett figyelnie, csak arra, hogy mit teszik, mikor pihen és mennyit teker, edzés munkát elvégezte, én egyáltalán nem izgulok érte. Tudom, hogy mindenki most erre vár választ, hogy összetett, vagy szakaszgyőzelem, szerintem ezt az élet fogja hozni. Én ezt már elmondtam többször, hogy féket nyilván nem fog húzni, szándékosan nem fog szökőhátrányt szerezni, mert hát azt se tudod megmondani, hogy a Viszmával mi lesz, mert egy Debrüxöt nagyon nehéz hova tenni, hogy ő most esetleg mehet-e egy top 5-re, vagy abszolút nem lesz tényező. Most nyilván Ati egy Olaf Koynak, aki sztársprinter ebben a mezőnyben, nagyon felvezetni nem fog, bár valami szerepe lehet a sík szakaszokon, szóval hogy szabadabb lesz, nincs Van Aert, ugye, bár télen úgy futottunk neki a szezonnak, hogy Van Aert gyírozik először, szóval egy biztos, hogy a lehetőséget meg fogja kapni.
Te személy szerint, hogyha ott ülnél a Viszma kocsiában sportigazgatóként, akkor melyik esetleges célkitűzést éreznéd reálisabbnak Attilánál ezt a szakaszgyőzelemért való küzdelmet, hiszen azért a Giron általában, vagy hagyományosan sokszor fordul elő az, hogy olyan szakaszbefutókat látunk, ahol a szökevények küzdenek egy hegyes szakasz végén, amiben ő mindenképpen harcolhatna egy győzelemért, ahogy ez már előfordult vele korábban is. Vagy pedig a másik lehetséges célkitűzés az az, hogy az összetetben bejönni a legjobb 10 közé, ahol mondjuk reálisan szerintem nála az ilyen a top 10-nek a második fele az, ami elérhető. Szóval, hogyha neked döntened kéne, akkor te mit mondanál, melyik az, ami többet ér, melyiket érdemesebb megcélozni?
Azért nagyon nehéz, mert ugye nem tudjuk, hogy Eide Brüksel mi lesz. Ő Attival ellentétben volt már top 10-es nagy körversenyen, nem ebben a csapatban, tavaly a Vuelta-n, és ezért az szint. Tehát ha már egy top 10-be bejössz, még a végébe is nagy hátránnyal, teljesen mindegy, ez egy top 10. Nem tudom megmondani, hogy mi lesz vele, mert a második szakasz Európa már hegyibe futó. Ha ott Eide Brüksel valamiért elszáll, és Atti az elejében megjön, más a felállás. De ezen a Giron még a harmadik hét elején is állhatsz jól, dobogó közelbe, és zuhanhatsz meg úgy, hogy top 10 vége. Én arra készülök magamba, hogy lehet, hogy lesz egy-két olyan hegyi szakasz, aminek papíron úgy mennek neki, hogy Eide Brüksel még mindig a kapitány, de szökjön már a Walter, azt meglátjuk menet közben, mi lesz. Tehát a szabadság alatt én ezt érteném, de hát pontosan tudjátok, hogy itt bárki eleshet, bárki megfázhat, jó, most a koronával talán már nem kell számolni, de ha emlékeztek a tavalyi évre, ott azért kellett, szegény Erik, szegény Evenepul például. Tehát, hogy szerintem ezt mi mindenki ezen agyal, de majd az élet fogja alakítani, az élet fogja hozni. Én attól nem félek, hogy visszafognák őt.
Érdekes abból a szempontból a Viszmának a csapata, hogy ugye te is említetted meg, nyilván sokan tudják, akik követik a sportágat, hogy Wout van Aert a csapat egyik legnagyobb sztárja, elesett az egyik belga egynaposon, és ki kell hagynia emiatt a versenyt. Most egy picit Attitól is elvonatkoztatva, szerinted ilyenkor, hogyha felépít egy csapat egy 3 hetest taktikailag, mennyire változtatja meg az erőviszonyokat csapaton belül az, hogy mondjuk Van Aerttal az lett volna a cél, hogy szakaszokat nyerjenek, nyilván ott van Eide Brüksel, aki az összetetre megy, nyilván ott van egy Ján Trátnyik, aki nyert nagy egynapost ebben a szezonban, de azért tudjuk, hogy hegyre is megy, és azért tegyük hozzá, hogy ő is elég sokat segített már a korábbi években nagyobb versenyzőknek. Szóval Ati szempontjából ez szabadságot ad csapaton belül, még több szabadságot ad csapaton belül, vagy azért benne van az a kockázat is, hogy oké, lehet, hogy itt néhány szakaszon nem az, hogy káosz lesz, de majd szakasz közben alakul ki az, hogy ki mehet éppen a szakaszért, vagy ki az, akire vigyázni kell a többieknek.
Érdekes a helyzet, mert én most Giro-ra készülve ugyanattól a sportigazgatótól és ugyanattól a versenyzőtől Eide Brüksel két különböző véleményt hallottam. Tehát volt olyan, hogy összetetre megyek, és volt olyan, hogy hát nincs is összetett emberünk. Most döntsd el, nyilván lesznek egyébként a nagy rajthoz közeledve frissebb nyilatkozatok, meg hát Eide Brüksel ezzel be fogják találni, tehát majd okosabbak leszünk, csak én most még nem tudom nektek megmondani, hogy melyik az igaz. És egyébként fel lehetett, mivel március 27-én volt Vlaanderen, tehát elég régen Van Aert sérülése, és ott kb. Azért egy-két napon belül kiderült, hogy ebből nem lesz Giro, tehát elég hamar módosíthatták a felállást, meg egyébként, ha jól emlékszem, rajta kívül már két kényszerű változtatás volt a Viszmánál. Biztos, hogy most legyünk ilyen elfogultak, és nagyon durván magyar szemüvegen keresztül nézzük, elküldheted Waltert szakaszon szökni, de ugyanazon elküldhetted volna Van Aertot, mert ha emlékszünk egy-kétszer, hogy miket ment ő túron hegyen, meg tudja nyerni ugyanazokat, amiket Ati nyerné. Tehát ha ilyen egyszerűen közelítesz a kérdés felé, akkor szerintem ez szabadságot ad mindenféleképpen. A Viszma szempontjából nézve mondjuk egy Van Aert mögött jön Olaf Kooi, Van Aert lehet, hogy tud olyan felvezetést adni, mint amit a tavalyi túron adott Van Der Poel. De még egyszer mondom, most magyar szemüvegen keresztül közelítettünk a kérdéshez. Tehát így nézve Walter szempontból szerintem jobb.
Maradjunk a magyar szemüvegnél, hiszen amikor fölvesszük a beszélgetést, akkor még nem derült ki, hogy a Polti Kométa sora az hogy fog kinézni a Giro d'Italia-n, de valószínűleg nem lesz ott ebben a sorban Vettel Erik, aki az előző 2 évben ott volt a csapat korábbi nevén Eolo Kométa sorában, és ugye ez azt jelenti, hogy egy magyar résztvevője lesz a Giro-nak, ami hát kicsit ilyen furcsa, hogy volt olyan is, hogy 3 volt, meg volt olyan, hogy 2, és most meg csak 1, de azért az, hogy most már minden évben 2020 óta van magyar részvevője a Giro-nak, az egy olyan dolog, amiről 10 évvel ezelőtt még így álmodozni sem mertünk volna, azt hiszem.
Persze, hát ez hatalmas luxus. Egyéb iránt vasárnap ért véget a török körverseny, és én vasárnap este beszéltem az Erikkel, Nyilván, amikor ezt most a kedves hallgatók ezt a podcastot most hallgatják, akkor már tudják valószínűleg a választ, mert elvileg ez viszonylag hamar el fog dőlni, de a keret még nem tuti. Tehát nem az van, hogy a Polti nem mondja el, vagy Erik nem mondja el, az utolsó helyért még van meccs, magában egyébként Tour de Hongrie-ra készül, és ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy ez igen, egy picit csalódás neki is, tehát hogy most őt próbálom idézni, ez nem a saját véleményem, illetve ő mondta így, de marhára örül annak, hogy TDH, mert magyar verseny, talán egy kicsit jobban megmutathatja magát, jobb az esélye a nagyobb eredményre. Szóval, ha most ezt hallgatjuk, és már tudjuk, hogy Erik jön a magyar körre, akkor nem kell őt sajnálni. Nyilvánvalóan a Giro az Giro. Járt már ő olasz körversenyen. Abszolút nem ilyen büntetés, vagy lefokozás, vagy nem tudom, csúnya szavakat keresek, hogyha őt elhozzák a Tour de Hongrie-ra. Magába erre készül, ha nem, akkor az pozitív meglepetés.
Érdekel a kérdés, Gergő, hogy szerinted Tadej Pogacsár valaha indult-e, és most vonatkozhatunk el Attiról és a Viszmáról, Tadej Pogacsár valaha indult-e úgy 3 hetesen, hogy ekkora esélyes lenne?
Hát valószínűleg nem, de lehet, hogy ilyen Merckx időszakig. Bár nem, azért a 99 és 2005 közötti Tour de France-oknál volt egy úriember, akit lehetett emelni, meg lehet neki 5 csillagot adni, és tudom, hogy akkor mindig, vagy a esetek többségében volt mellette egy Jan Ullrich, de hát most hagyjuk, hogy ki mennyire hitt Ullrich esélybe. Szóval figyelj, az olasz fogadóirodákat átnéztük, egy-kettes, meg másfeles szorzó, én nem vagyok egy nagy fogadó, de az az a kategória, hogy kb. Már nem lehet rá fogadni, mert nem szabályos.
Igen.
Tehát, hogy most tudom, hogy mindenki tőlem valami nagyon okosat vár, nem tudok. Nem, én se tudok azon kívül valamibe belekapaszkodni, hogy nem járt még Giron, ráeshetnek, eleshet, benézhet egy frissítés, mint ahogy túron benézett, lejtmenetben eleshet, vagy benéz egy pihenőnapot. Tehát ilyenekbe tudok kapaszkodni, mert elnézve a kihívókat, a dobogó esélyeseket, egész egyszerűen nem látom magam előtt azt, hogy itt bárki megfogja őt. Akkor is 5 csillagos esélyes lenne, teszem hozzá, ha mondjuk Roglic meg Evenepoel egészséges lenne, és tél óta a Giro-ra készült volna. Ami Pogacsár kapcsán érdekesebb kérdés, hogy mennyire fogja, és most csúnya szót használok, megerőszakolni magát. Mert ez az ember imád versenyezni, és ez az ember tudna 10 szakaszt nyerni. De mivel duplára készül, túra készül, és most lefelé kerekítek, a Giro utolsó napja és a Tour első napja között van, hát szűk hónap, konkrétan 34 nap, ha jól emlékszem, vagy kerekítsünk 30-ra, akkor nem biztos, hogy megteheti, hogy még a 3. héten is nyélen van. Tehát szerintem Pogacsárnak a saját stílusából kell majd visszavenni a biztonság kedvéért, mert az ő nagyságát nem befolyásolja, hogy 3 perccel nyeri a Giro-t, vagy 13-mal. Egész egyszerűen lehet, hogy nem kell mindig mindenre rámennie. Azért, hogy a túrt meg tudja nyerni.
1998-ban fordult elő az utoljára, hogy valaki egy évben a Giro d'Italiát és a Tour de France-t is megnyerte volna, a legendás Marco Pantaninak sikerült ez. Pogacsárnak azért a versenyzési stílusa az nagyon más, mint amilyen Pantani volt. Pantani volt az a típusú versenyző, aki messze a legjobban ment hegynek föl, és azért szerintem a mai kerékpáros mezőnyből nem lehet azt mondani, hogy Pogacsár az, aki a legjobban megy hegynek föl, de Pogacsár sokkal sokoldalúbb. Ő jól fog menni az időfutamon is, jól fog menni a dimbes-dombos szakaszokon is, és lehet, hogy akár ott is tud időkülönbséget kialakítani a többiekkel szemben. Nagyon sokan Eddy Merckxhez hasonlítják őt. Te mennyire szereted ezt az összehasonlítást?
Ezért tartom butaságnak, mert nem láttuk. Tehát most rákattintasz a Wikipédián az eredmény sorára, elfekszel, mert elfekszel tőle, de mutas Magyarországon egy embert, aki 2024-ben azt tudja mondani, hogy végigkövettem egy Merckx szezont, és láttam a versenyeit. Lehet, hogy már Belgiumban sincs sok. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem legenda, mert az, csak egész egyszerűen a Pogit látjuk, Merckxről meg olvastunk, vagy hallottunk. Egyébként nálam Pogacsár mindenben top, top 3. Nálam top 3 hegyi menő is, és szerintem egyetlen egy ember van manapság a mezőnyben, aki őt hosszú távon 3 hetesen meg tudja verni, nyilvánvalóan az egészséges Jonas Vingegaard. Nálam ő mindenben jó, egész egyszerűen ezt kell majd, mert hallottunk azért olyanokat, hogy nem mindig hallgat arra, amit a fülére mondtak, vagy a fülére mondanak menet közben. Hallottunk olyat, ezen nagyon nagyot mosolyogtam, ezt Mácsin Fernández, ez az edzője mondta, vagy a sportigazgatója mondta, hogy Strade Bianche 80 kilométeres szóló hazaérés, és 30-al előbb indult, mint tervezte. Tehát ők 50-et beszéltek meg, az se rövid. Tehát, hogy vannak ilyen dolgai, bár teszem hozzá, van Pogi annyira intelligens, hogy értse, hogy nem kell neki itt most 10-12 szakaszt nyerni, még akkor is, ha tudna. Ugyanakkor ezt már mondtam pár helyen, én látom a drámát benne. és nyilván nem kívánok ilyet, félre ne értse senki, hogy ráessenek, beteg legyen, stb. Egész egyszerűen ez a Giro. Ő még ott nem járt, a Giro mindig van egy meglepetés ember, a Giro mindig van dráma, még egy olyan szakaszon is, amikor nem számítanál rá, én nem hiszem, hogy az első hét végén negyed órával vezetnek. Ne kérdezzétek, mert szakmailag nem tudom alátámasztani, mert ezeket senki nem látja előre. Valamiért azt mondom, hogy ez izgalmasabb lesz, mint amire készülünk.
Na és akkor, ha izgalmasabb lesz, és jönne a dráma, nálad ki a legnagyobb esélyes Pogacser mögött összetettben? Mert hogy nagyon sok olyan név van, aki odaérhet a dobogóra szerintem simán, és más három heteseken szerintem ennyire kiszámíthatatlan dobogós lista nincsen.
Igen, szerintem a Pogacser mögötti mezőny, ott van egy hatalmas nagy ugrás, és az viszont nagyon kiegyenlített, és elég sok nevet tartalmaz.
Igen.
Tudod, mit mondok? És ez extrém lesz. Hogyha nem lenne Pogacsár, ez akkor is egy tök jó Giro lenne, mert tudod, szokták mondani, hogy két nagyon gyenge képességű foci csapat tud marha jó meccset játszani. Tehát nem kell, hogy Real Barcát nézzél mindig, nem kell, hogy Pogacsár Vingegort nézzél mindig. Ezzel együtt tartom, hogy valószínűleg a dobogó esélyes úriemberek, tehát O'Connor, Caruso, Bardé, itt soroljuk ide, már nem, mondjuk Martin soroljuk, Martinez, bocsánat, soroljuk, Eidebrux soroljuk, mondjuk egy Hugh Carty-ban, meg Arensman-ban én már annyira nem hiszek, biztos, hogy lesz, akinél nem adja ki a forma, és biztos, hogy lesz, aki, nem tudom, az első hetet túl sem éli. Most nyilvánvalóan nálam is a Thomas O'Connor Bardet hármas jön előre elsőként. Továbbra is tartom, és erről valószínűleg adásban is beszélni fogunk, ez az, amit mondtál Benji, hogy nagyon sokaknak nagy esély, ehhez képest ki mennyire lesz bátor. Tehát mi van akkor, ha mondjuk, megint csak azt mondom, extrém a példa, Juanpe López 2 hét után harmadik. Tehát tök konzervatívan fog versenyezni, mert soha többet valószínűleg nem leszek Grand Tour dobogós, vagy bemer vállalni azért, hogy második legyen. És most ide a nevet behelyettesíthetjük, csak mondtam valamit. Úgyhogy nálam egyébként ez egy tök érdekes kérdés, és nem tudom, hogy kire raknék pénzt. Úgy, hogy hozzáteszem gyorsan, meglepetés faktor, mondjuk ott nem dobogó ügyileg mondom, de az, hogy ki lesz a negyedik, ötödik, hatodik, most extrémen hangzik, de rutinból még egy Wout Poels, Fortunato. Tehát, hogy még ilyen neveken se lepődnék meg teljesen, de mondjuk azon sem nagyon, ha Lucenko top 10 végén zárna, mert ő képes ilyenekre.
Beszéljünk egy kicsit a sprinterekről, elég jó a névsor, pedig azért a Giro nem mindig a sprinterekről szólt, az elmúlt években voltak olyan versenyek, amikor egy-egy nagyobb név volt csak. Most viszont azért itt a feltörekvő fiatal sztár Olaf Kohl, illetve talán a két legjobb egyike, Tim Merlier harcolhatnak, hogyha csak a két legnagyobb nevet mondjuk, és mögöttük van szerintem 6-8 olyan sprinter, aki nyugodtan nyerhet szakaszt, úgyhogy nem húzzuk fel a szemöldökünket. Egyáltalán hány sprint szakasz várható, és mit gondolsz, hogy lesz domináns sprinter, vagy inkább elosztogatják egymás között a srácok?
Mondom, hogy az RCS Sport, tehát a Giro-t szervező cég mit adott ki a hivatalos kiadványban, 8 opció a mezőnyhajrára. 8. Most megnézed a szakaszokat, a szintrajzokat, ez nem lesz annyi. Számoljunk 4 jelölttel, ebben már Róma az utolsó nap is benne van. Ugye mondtad, hogy Kohl Merlier kiemelkedik, és akkor talán csúnyán fogalmaz a második vonal Jakobsen, Milan, Bauhaus, Groves, és ami még nagyon-nagyon érdekes, hogy Caleb Ewan, aki megkockáztatom, bár nyert idén versenyt, szinte teljesen eltűnt, őt nem is hozod elsőként, egy Gaviriát, egy Binigirmájt nem hozol elsőként, Dainese elmúlt 2 évben 2-t nyert, őt se feltétlenül mondod, és akkor még van Welsford, Molano, szóval ők tök jó nevek. Én nem hiszem, hogy lesz egy domináns, de azt el tudom képzelni, hogy egy Olaf Kohl esélyes a ciklemerre, úgyhogy mondjuk 2-t nyer.
Említetted az előző válaszodban, hogy vársz meglepetés embert, vagy embereket ezen a Giron, aki esetleg nem követi annyira a sportágat, és csak felületesen hallja a neveket, te kit mondanál olyan meglepetés embernek, aki mondjuk 3 hét múlva ilyenkor már nem 10-ből 6, hanem mondjuk 10-ből 8 ember fejében ott van, hogy ja, ő igen, jól ment a Giron. Tehát ki lehet meglepetés ember, akár sprintereknél, akár mondjuk összetett esélyeseknél.
Hát figyelj, ha de tényleg ilyen nagyon extrém nevet vársz, szerintem Paris-Pintre jó lesz az Ajedezerből. Nem ő az első számú ember, de most azt mondod, hogy 9.-10. nem lepődök meg. Szerintem Chavez újra jó lesz, nem dobogóra mondom, félreértés ne legyen. Én azt mondom egyébként, hogy egy Zána, ha már azt kéne mondani, egy Tiberi, bár őt még top 5-re se zárom ki. Szerintem a Quickstepből hírt tök jó lesz a hegyi szakaszon, hogy most ő ott mennyit kap időfutamon, stb. Azon nem lepődnék meg. Tudom, hogy szokás mostanában lehúzni egy ilyen tavasz után Alaphilippet, szerintem ő kifejezetten jó lesz, megint csak ne kérjetek szakmai magyarázatot, de én Alaphilippbe valamennyire hiszek. Ami pedig a sprintereket illeti, hát mondjuk ez nem egy bátor tipp, de azon se lepődnék meg, ha Jonathan Milan megint ciklámen. Ugye tavaly is ő nyerte a pontversenyt, amilyen jó tavasza volt, neki tök jó bejött a csapatváltás, ezen se lepődnék meg.
Beszéljünk kicsit az útvonalról. Az RCS Sport szerint 8 sprint lehetőség, ami azt jelenti, hogy azért azok nagyjából sík szakaszok, de van két időfutam, körülbelül 70 kilométernyi időfutam, ami azért látva, hogy az összetett menők között simán előfordul az, hogy mondjuk kilométerenként 3, 4, 5, 6 másodperc különbség van az időfutamokon, azért az eléggé szétszórhatja a mezőnyt. És hát a szokásos nagyon sok hegy. Már az első héten, meg az első hétvégén is van hegyi befutó, és aztán az utolsó hét az meg tele van hegyekkel. Te hol látod azt, hogy hol dől el a verseny, és miben van benne az, hogy megborítja az egészet?
Ha az igazi hegyi befutókat nézed, az hivatalosan 6. Tehát azt úgy értem, hogy tényleg emelkedik a vége. 68 az időfutam kilométerek hossza, mondtad, hogy 70, ez pontos, ez szétszórhatja a népet teljesen. Nem tudom eldönteni, hogy melyik Geraint Thomast látjuk. A tavaszit, aki nem villogott, vagy a tavalyit, aki még egy Roglicra, meg egy Evenepoelra is veszélyes volt, mert akkor Geraint Thomast ezen a két távon nagyon-nagyon sokat hozhat. Ugyanakkor van kapásból két-három név, aki ezen a távon nagyon-nagyon sokat kaphat. Nekem amúgy még a 20. szakasz is tetszik. Két Monte Grappa, két nagy lejtmenet, tehát hogy bezuhannak a célba. Nekem azzal sincs bajom, hogy ez nem hegyi befutó. Nekem nagyon nagy bajom azzal sincs, hogy ez Telvio nem a végén van, hanem a szakasznak az elején, ugye az lesz majd a Csímakoppi. Utána még sokat kell mászni. Igazából én bekereteztem három hegyit, meg három ilyen, azt mondod, hogy itt nem lesz semmi szökés szakasz, ami magába hozhatja, vagy magába foglalhatja a drámát. Szóval, ha ajánlanom kellene, szerintem egy 6-8 nap biztos, hogy lesz, ami sorsdöntő, sőt, első szakasz legvége már olyan, hogy ott egy-két ember kaphat.
Félig meddig már megválaszoltad a kérdést, de a 20. szakasz ugye a Monte Grappa két megmászásával nem hegyi befutót hoz. De hogy az utolsó 4 nap, ha megnézzük, lesz két sík szakasz, lesz egy Mortellano Sappada közötti olyan szakasz, aminek a vége emelkedik, de talán nem olyan nagyon meredek, és lesz ez a Monte Grappás szakasz. Láttunk ilyen háromheteseket az utóbbi években, hogy talán nem az utolsó 3-4 nap dönt, hanem sokkal inkább a verseny közepe. Valószínű, hogy ez is egy ilyen 3 hetes lesz?
Hát ha úgy nézed, hogy a két pihenőnap között mi vár rájuk, akkor van egy nehezen hova tehető, dombosabb, meg két hegyi. Tehát én inkább azt mondom, hogy a második hét vége, harmadik eleje. Ugye van egy Val Gardena, van egy 17. szakasz, meg van az általad említett grappás lejtmenetes befutó. Szerintem ott gyakorlatilag egy héten belül van 4 kulcs szakasz. És ami meg azt illeti, 18. etap az sík, Róma sík, tehát igazából még a sprintereket is motiváltad egy kicsit, hogy végig menjenek, meg eljussanak az utolsó hétig. Úgy találtam statokat, hogy ugye 40 ezer méter a teljes szintemelkedés, ami az elmúlt évekhez képest 20%-kal kevesebb. Tehát ebből azt akarták kihozni, hogy nem olyan durva a Giro. Aztán, ha megnézed a teljes távot, 79 óta nem mentek ilyen keveset, tehát a kevés alatt 3300-at értünk. Ezek szerintem simán a számok. Ezek a szakaszok részletesen megnézve sokkal több veszélyt jelentenek magukban, mint hogy most szárazan mennyi a szint.
Hát igen, meg ugye az elmúlt években a Giro szervezők rendszeresen befűröttek azzal, hogy próbálták 7500 méter fölötti hágókon átvinni a mezőnyt, és aztán leesett egy hó, ami miatt ezeket a szakaszokat módosítani, meg törölgetni kellett, úgyhogy azt szerintem az idei útvonalon látszódik, hogy kicsit ilyen biztonsági jellegű a dolog, de az nagyon érdekes, hogy az utolsó hét előtti pihenőnap az magaslaton lesz. Tehát ott az sokaknak megboríthatja szerintem a szervezetét, hogy 1800 méteren Livignóban fognak aludni kettőt így a verseny közepén, és utána jönnek érdekes szakaszok. Lassan a rendelkezésünkre álló idő végére érünk. Egy ilyen személyes, nem is tipp igazából, egy vágyakozásra vagyok kíváncsi részedről, hogy május 26-a este mivel lennél elégedett? Akár Walter szempontból, összetett verseny szempontból, sprintek szempontjából, tehát mi az, ami után, hogyha kipipálsz 3 dolgot, akkor azt mondod, hogy ez egy jól sikerült Giro volt.
Nem készültem rá, úgyhogy hirtelen fejből. A harmadik hét elején még legyen szoros és izgalmas. Én se látom, de ilyesmit kértél. Azt se fogom mondani, hogy nyerjen Walter Attila szakaszt, azt szeretném, hogy sokszor mehessen magáért. Azt szeretném, cáfoljon rám, nyerjen szakaszt nyilván, én azt szeretném, hogy mondja azt, hogy fú, 4-5 nap ott lehettem, közel voltam, vagy akár nyertem, teljesen mindegy, Ati mehessen magáért, illetve nagyon szeretném valahol és valamikor azt látni, hogy Filippo Ganna klasszik mezőnyhajrát nyer, vagy meglepi egy ilyen késői támadással a sprintereket. Ezt a
Jó.
hármat így hirtelen, aztán biztos tudnék még ötöt mondani, most így hirtelen.
Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
Ahogy szoktuk, ezúttal is az Ácsival várjuk a hosszabbítást, összeszedtük az előző napok legérdekesebb, legfontosabb történéseit a sportvilágából, és hát kezdjünk kézilabdával, kedvelt, szeretett témánkkal, mert hogy a Bajnokok Ligájában megrendezték a negyeddöntők első mérkőzéseit, kezdjünk a férfiakkal, és azzal a témával, ami talán a legforróbb volt a magyar sportban az utóbbi napokban, Veszprém Aalborg 32-31, gól volt-e Yahia utolsó másodperces gólja?
Majdnem biztos vagyok benne, hogy nem. Ugye a kézilabdában az a szabály szemben a kosárlabdával, hogy a labdának át kell haladnia a gólvonalon a dudaszó előtt.
Igen.
De pont tegnap hoki meccset néztünk így az a társasággal, amelyikkel meccse szoktunk járni, és mondta Varga Ákos, hogy az a röhely, és én ebben nagyon bele se gondoltam, de tényleg, hogy a kézilabdában az a hivatalos időmérés, hogy egy ember ül egy stopperrel a zsűri asztalnál, és még a nemzetközi nagy meccseken is simán lehet, hogy kiírják azt, hogy mint én 59-57-nél állt meg az óra, de igazából az 59-59-nél állt meg az óra, és a kézi időmérés számít. Úgyhogy szerintem nem volt gól, tök mindegy igazából, szerintem nem ezen múlik az egész. Ha igen, az kellemetlen az Aalborgnak. Nagyon rosszul játszott az első fél időben a Veszprém. Nagyon-nagyon rosszul játszott. És úgy, hogy Landin nem is volt ilyen, mert Landin tud ilyen űr teljesítményeket nyújtani, de ez most nem az volt. És azt gondoltam, hogy hogy lehet így elszúrni egy ilyen fontos meccset, de aztán a második fél időre összeszedték magukat, és igazából most azt mondom, hogy szerintem tovább fog jutni a Veszprém.
Benne van amúgy. Női vonalon szintén volt egy magyar dám meccs, Fradi-Esbjerg, 26-25 ugye az Esbjergnek, az is egy elég szoros meccs volt. Szerintem arról is el lehet mondani, pláne látva a Fradi, jó mondjuk Franciaországban nyilván más játszani tavaly meg most, de látva a Fradi visszavágós teljesítményeit, nem mondanám azt, hogy ez veszett.
Az tök érdekes egyébként, hogy a Fradi most már ugye sorozatban két pár harcot nyert úgy a BL-ben, hogy elvesztette az otthoni meccset, és aztán idegenben győzött. Nem tudom, hogy most az Esbjergben is így lesz-e, de ha igen, akkor azért itt okokat kell keresni szerintem.
Ja.
Ez azért, lehet, hogy az Érd Arénát most már így nyugdíjazni kéne.
Nem tudom.
Fradi hazai meccseiről beszélünk, de ez csak az én személyes gondolatom. A Fradi meccset láttam, az egy ilyen tök oké meccs volt. Én szerintem Henny Reisztaddal nem nagyon tud senki mit csinálni ma a női kézilabda világában.
Dehogy nem, ha leigazolja.
Az egy jó ötlet. Ah, igen. És hát Reisztad mellett ez az Esbjerg, ez nem egy egyszemélyes csapat, hanem azért elég jó játékosok vannak rajta kívül is, jól is védett a kapusuk is. Úgyhogy én mondtam neked már nem tudom, pár hete beszéltünk arról, hogy kinek milyen esélyei vannak, hogy én nem látom azt, hogy az Esbjerget a Fradi kiejti. Viszont a Győr meg elment Vipersbe, ahogy mondani szokás.
Igen.
És nagyon elverte a Vipers-t. Azt a meccset még nem láttam, azt majd valamikor megnézem este, vagy hajnalban, vagy valamikor.
Hát az eldőlt, nem?
Hát 7 lett, ugye?
Igen, 30-23.
Igen, 7-ről nem fog kikapni a Győr hazai pályán, abban biztos vagyok.
Igen. Viszont kikapott a Ferencváros férfi csapata az Európa Kupa elődöntőjében az Olimpiákosztól. Ami viszont, hogyha megnézzük a keretét, oké, mondhatnánk azt, hogy görög csapattól kikapni egy magyar klubcsapatnak az eléggé ciki, viszont ez az Olimpiákhoz eléggé össze van rakva. Olyan játékosokkal, akik azért voltak BL csapatokban az utóbbi években, stb.
Ebből,
és a Fradi meg nagyon hiányos volt.
Ebből, igen, ez utóbbit olvastam, de fogalmam sincs amúgy, hogy ki játszik az Olimpiákhozban.
Sliskovics, stb. Spanyol játékosok vannak.
Jó, de egyébként meg mindig is voltak ilyen marginális csapatok, amelyek szépen összeszedegették a lepattanó játékosokat, úgyhogy...
Nagyjából ez volt most is.
Ez az Eurókupa szerintem ennek nincs igazán értéke egy magyar csapat számára. Egy görögnek abszolút. És kivel is játszanak a döntőben valami? Az is valami kisország.
Nézem, itt van előttem.
Kisország csapata.
Kérlek szépen a Valurral.
Na igen, Izland.
Tehát ja. Egy izlandi görög döntő.
Na, tehát egy pont ez a sorozat, ez olyan, mint a konferencia liga szerintem.
Na, nagyjából amúgy, ja.
Hogy ezeknek a kis kézilabda nemzetek csapatainak egy tök nagy lehetőség, hogy egy európai kupa döntőt játszhat egy görög, meg egy izlandi.
Igen.
Szerintem a Fradinak meg tök mindegy. De, aztán az is lehet, hogy rosszul látom.
Igen. És hogy nem kapnak fizetést a játékosok, mert nem hoztak el egy európai kupa győzelmet a klubnak.
Ezt nem hiszem,
klubnak.
Hogy ez így lesz.
Igen. Olimpia, kiderültek a magyar válogatottak kezdési időpontjai, és lesznek reggeli meccsek is, ahol pályára lép a válogatott.
Nem beszéltük. Is kevés.
Igen. Mind a két válogatottnak lesz reggel 9-es kezdés. Nem beszéltünk még róla, de szerinted milyen lesz reggel 9-kor játszani?
Hát én tudom, milyen reggel 9-kor játszani.
Jó, hát oké. Okay.
Előtte este korán le kell feküdni, és nem bulizgatni, meg ilyenek. Bár ilyen. Egyébként egy szép zárójelet nyissak. Volt egy legendás meccsünk egyszer, amikor az egyik csapattársam egy hyperspace buliból érkezett a reggeli meccsre, úgyhogy nem aludt közben.
Hanem... És óriásit játszott
viccen kívül.
Hát az azért merész lenne egy olimpián, de...
Igen, hát nyilván ez azért profi szinten más, de figyelj, ezek a tornák, ezek ilyenek. Itt egy csarnokban rendezik a meccseket, 6 meccset le kell játszani egy nap, reggel 9-től, ja, és ráadásul ugye úgy van, hogy 9-11, aztán 3 óra szünet, meg ki kell üríteni a csarnokot, igen. Hogy el lehessen adni egy második jegyet. Tehát az a lényeg, hogy két meccs van egy blokkban, és ez azt jelenti egy 12 órányi kézilabda nagyjából, vagy nem 12, de
marha
szünetekkel
lesz.
Együtt 12 órányi kézilabda minden nap, és reggel 9-től este fél 11 igen. Nagyjából
és tényleg, a meccsek. Beszéltük sokszor, nagyon jó meccsek lesznek, úgyhogy
az biztos.
Ez nagyon-nagyon jó. Mint ahogy az is nagyon jó, hogy lesz egy magyar játékvezetői kettős, bíró Ádám és Kis Olivér, ugye évek óta ott vannak már, mondhatjuk azt, hogy az elitben, és most hivatalossá vált, hogy ők is utazhatnak az olimpiára. Azért ez is komoly. Igen, és voltam egészen fiatal.
Fiatal páros, és elég régóta nem volt magyar bírópáros olimpián, igen. Úgy tudom.
Igen.
Nyilván ezek ilyen diplomáciai kérdések is valamilyen szinten, meg mondjuk, ha megnézed, hogy kik fújnak évtizedek óta, és milyen ügyeik vannak mellette, azért nem ez a... Nem ők a köztisztaság bajnokai, azt igen. Hiszem, ez a játékvezető küldés, meg az IHF.
Igen.
De ettől függetlenül azért ez nyilván egy rang.
Igen, és talán jobban fognak fújni, mint egy macedon kettős fúj általában.
Azt hagyjuk is.
Zárójel megint bezárva. Focis blokkkal folytatjuk, mert hogy azért itt közelednek a bajnokságok végei, és nyilván a következő szezonok, vagy hát szezon vagy szezonok mondhatjuk mondjuk a Liverpool esetében a következő szezonok szempontjából is fontos változások jönnek. Elképzelhető, hogy elveszítette már most a Premier League-et a Liverpool, mert hogy jöttek az utóbbi meccseken elég gyenge teljesítmények, az Arsenal és a City azért küzd a bajnoki címért. Szerinted első kérdés, ki lesz a bajnok, Arsenal vagy City?
Szerintem a City, de ez olyan vad tipp.
És a második kérdésem, hogy tudod-e, hogy ki ez az Arne Slot?
Most már tudom.
Na, most, hogy adás előtt beszéltünk róla 5 percet, így igen.
De egyébként nem tudtam.
Mert hogy állítólag ő lesz a Liverpool vezetőedzője a következő szezonban. Aki esetleg nem néz holland focit, azok kedvéért mondjuk el, hogy a Feyenoorddal nagyon komoly teljesítménnyel lett bajnok Arne Slot, és hát érdekes, mert a Premier League-ben azért szívta már meg csapat, hogy elhozott a holland fociból egy edzőt, egy kopasz edzőt, a Manchester United Erik ten Haggal.
Nem úgy fog kezdődni a dolog, hogy akkor 4 játékost igazol a Liverpool a Feyenoordtól.
A középpályára.
Igen.
Igen, azért benne van a félelem, de az nagyon éles váltás lenne, pláne mondjuk egy Xabi Alonso után, aki azért top bajnokságból érkezett, vagy érkezhetett volna. Érdekes lesz, hogyha tényleg ő lesz az edző. Állítólag már hamarosan be is jelentetik az érkezését. Szintén Premier League, nem tudom, láttad-e Kerkez Milos becsúszását?
Láttam.
És az 3 meccset ért, vagy nem? Mert hogy ennyire tiltották előtt.
Hát olyan 50-50 vagyok.
Nálam is. Fogalmam nincs. Labdára ment, és azt mondták, lehet, hogy ő is nyilatkozta, hogy azt érzi, hogy ez ennek a keménysége, vagy az egész az elveszett, és hogy ez nem egy kislányos sport.
Jó, hát,
oda ment.
Belerugott egy jó nagyot. Tehát csúnyán rácsúszott az ellenfél lábára. Nem tudom, igazából az a nehéz ezekben a kérdésekben, hogy látszott, hogy azért hogy visszahúzta a lábát, de közben meg azért tényleg nagyon csúnyán rácsúszott. Én őszintén szóval, hogyha egy meccsre tiltják el, azzal is ellettem volna, a hárommal is el vagyok. Igen. Nem érzem ezt egy ilyen égbe kiáltó igazságtalanságnak.
Igen, minden esetre ez a helyzet, úgyhogy talán a bajnokság utolsó meccsére térhet vissza, jól tudom. Ott még láthatjuk. És azért mondjuk egy EB szempontból tényleg zárójel, nem mindegy, hogy érkezel, hogy játszol.
Lehet, hogy ez a 3 hét pihenő, ez nem is olyan rossz.
Lehet, igen. Még egy focis témánk van. Fabio Cannavaro az Udinese vezetőedzője lesz, vagy lett. Ugye beszéltünk Fabregasékról múltkor.
Igen,
azért ez is egy eléggé merész történet, de az még merészebb, és nem tudom, örülsz-e neki, hogy Xavi marad a Barcelona edzője.
Hát, hogyha tud fejlődni ő a csapattal együtt, akkor örülök. De azért itt erről is már sokszor beszéltünk, hogy nagy sztárigazolások nem várhatók. Hát nagyon persze. Nagy szerencse az, hogy egy ilyen utánpótlás nevelő klubnál van Xavi, ahonnan tényleg föl tud hozni 17 éves gyerekeket az U19-ből, és ők képesek elég jó teljesítményeket nyújtani. Talán neki, amiben nagyon komolyat elő kell lépni, az, hogy az érzelmeit meg kell tanulnia visszafogni, mert az, hogy nem tudom hány piros lapja volt ebben a szezonban, de
azt, igen.
Kis túlzással többet volt, többször állították ki, mint ahány meccset végigült rendben.
Nagyjából.
Az szerintem semmiképp se elfogadható ezen a szinten.
Azért kíváncsi vagyok, hogy mivel győzték őt meg.
Nem hiszem, hogy neki nagyon... Tehát, hogy valószínűleg az volt, hogy ez a évvégén távozom dolog, ez úgy jött, ez egy hirtelen felindulásból érkező gondolat volt valószínűleg. Lehet, hogy nem nagyon kellett győzködni, hanem csak annyi kellett, hogy lehiggad, megnézi, hogy hol tart az a projekt, amit itt elkezdett.
Igen.
És szerintem egyébként meg valószínűleg jobb edzőt nem tud a Barcelona most szerződtetni ennél.
Igen, sanszosan. Még egy rövid téma, mielőtt belemegyünk egy-két érdekesebb, meg hosszabban kifejtős történetbe. Mark Selby kiesett a snooker világbajnokságon a héten, és talán ez nem egy olyan nagyon megdöbbentő információ. Az viszont érdekes, hogy arra nyilatkozott utána, hogy elképzelhető, hogy vissza fog vonulni.
Erről semmit se tudok mondani.
Arról viszont lehet, hogy tudsz, vagy lehet, hogy érdekel ez a téma, mert szoktunk ilyenekről beszélgetni, hogy a snooker egy olyan sport, amin azért, vagy ahol azért ki lehet égni. Ronnie O'Sullivan számtalanszor éget ki. És hogy tök érdekes, hogy simán benne van, hogy ha valaki visszavonul a snookerben, az 2 év múlva úgy tér vissza, hogy megint megjött a kedve a játékhoz.
Igen, de tulajdonképpen, ha belegondolsz, ez egy olyan sport, ahol majd, hogy nem nincs felső korhatár.
Igen.
Hanem bármeddig bárki játszhat, az a felső korhatár, hogy meddig tudsz mondjuk napi 8-10 órát gyakorolgatni.
De ilyen szempontból olyan, mint a darts. Ahol látjuk, hogy Phil Taylor még mindig dobálgat Masters versenyeken.
Igen. Nem is rosszul.
A 90-es átlagokkal lazán, igen.
Szóval, igen, ez, az, hogy ki lehet benne égni, az egyértelmű. Ez is egy ugyanolyan monotónia tűrés kérdés, mint az úszásnál. És azért, ha belegondolsz, mondjuk Selby nem tudom most hány éves és hány éve snookerezik, de szerintem tovább snookerezik, mint amennyi ideig egy úszó pályafutást tud tartani.
Sanszosan, igen.
Régebb óta, úgyhogy valószínűleg simán elfogadható az, hogy ő neki ennyi elég volt ebből.
És szépen át tudjuk kötni a következő témánkat, mert hogy a hét egyik legváratlanabb híre volt, téli sportos szempontból legalábbis mindenképpen, Marcel Hirscher bejelentette, hogy visszatér. Ugye Lucas Breton visszatér brazil színekben, de azért az ő visszavonulásáról beszéltünk már ebben a podcastben is. Az ő esete teljesen más, mint Hirscher esete, aki holland színekben folytatja pályafutását, ugye talán az édesanyja holland. Uh-huh. Azért ez nagyon, engem nagyon meglepett. Ugye semmiből szinte.
Igen, igen, és azt beszéltük itt Szabó Gáborral valamelyik nap, amikor jött ez a hír, hogy azért ez nem egy ilyen win-win szituáció. Tehát nem az van, hogy ez csak jól sülhet el.
Hát simán benne van, hogy szar lesz.
Igen, és hogyha belegondolsz abba, hogy egy Hirscher szintű sízőnél a szarság az hol kezdődik? Tehát igen. Hogyha mondjuk ő visszajön bejön a 30-as rajtszámokba, és ilyen 10., 12. helyei vannak, akkor az úgy jó, vagy tehát egy, nem tudom elképzelni, hogy ő megint domináljon azért. Idősebb, sokat hagyott ki, ráadásul az összetett világkupában megjött Marco Odermatt, akivel nagyon nehéz most mit kezdeni. Most az, hogy ő lehet egyébként, hogy a következő olimpián akar még jól szerepelni. Nem tudom, hogy Hollandiának havasportban volt-e már olimpiai aranyérme, de ugye jeges sportokban igen jók, azt tudjuk. Tényleg nem tudom. Tényleg nem tudom. Volt egy olyan felvetésünk ebben a beszélgetésben, hogy lehet, hogy csak a lécei iránti keresletet akarja fölturbózni. Volt olyan, hogy csak hiányzott neki, de igazából ez is egy olyan sport, hogy azért síelgetni el tudsz akkor is, hogyha nem teszel bele, nem tudom, napi 4 órát minden nap az erőnléti edzéseidbe, hanem csak úgy síelgetsz.
Igen. Megnéztem közben, ugye nyilván a korisokról...
Azért mondom, hogy jeges sportban jó.
Az oké, és ezen kívül volt 2010-ben, nem is 14-ben, 10-ben Vancouverben snowboardban Nicolin Sauerbrei egy olimpiai bajnoki cím.
Paralel óriás
műlesiklásban, igen. De hogy ezen kívül semmi.
Ja, hát majd most lehet. Egyébként azt hiszem, hogy azért holland színekben tér vissza, mert nem akart elvenni helyet az osztrák csapatban semmelyik fiatal elől, ami végül is szimpatikus. Az osztrák szövetség ilyen egyhangulag támogatta az ő országváltását, úgyhogy semmi akadály nincs a dolognak. Hát ez nagyon vicces lesz, remélem lesz olyan verseny, amikor Brazília, Hollandia és Görögország adja férfi szlalomban a három dobogósát a
benne
versenynek.
Van.
Hát persze, abszolút.
Benne van.
Reális helyzet, amit fölvázoltam.
Hát viszont, hogyha a Hirscher úgy jön vissza, hogy darabokra veri Odermattot, az azért kemény
nem
lenne.
Fogja Odermattot megveregetni szerintem. Egyébként lehet, hogy ez is egy kihívás neki, hogy óriás műlesiklásban meg tudja verni Odermattot, mert az látszik, hogy ebben a mezőnyben Odermattot nem veri meg senki, hogyha ő végigmegy.
Igen, az nehéz lesz neki egyébként.
Nagyon.
Még egy érdekes téma, mert hogy rebesgették, volt róla szó, de azért olyan nagyon nagy realitása nem volt. Rafael Nadal és Carlos Alcaraz állítólag nemhogy ilyen nyilatkozat szintén, vagy szintjén mondogatják, hogy ők majd Párizsban párosozni fognak, hanem állítólag eléggé komoly most a gondolat, hogy ők a spanyol párost fogják alkotni az olimpián. Az egy óriási páros lenne. Lehet, hogy kiestek az első fordulóban.
Egyébként mert nem hiszem.
De azért az egy nagyon-nagyon komoly páros lenne.
Igen, és hogyha ők edzegetnek együtt előtte, szerintem azért elég jól kiegészíthetik egymást.
Igen.
Úgyhogy hát az vicces lenne tényleg, meg akkor benne van a pakliban, hogy Nadal mondjuk egy olimpiai arannyal hagyja abba, mert azért ez elég jól látszik, hogy ez az idei Lever kupa lesz a...
Valószínű.
Néhány évvel ezelőtt, amikor mindenki sírt, most megint sírhat mindenki, aki akkor sírt, vagy...
Igen.
Vagy nem tudom, hogy ott mekkora az átfedés. A Federer visszavonulásakor sírók, és a Nadal visszavonulásakor sírók között, nem tudom.
Igen.
De...
Szerintem most már egyre nagyobb az átfedés.
Lehet.
Valószínűleg.
Lehet.
Gondolkoztam, amikor összeírtam ezt a témát, vagy amikor beírtam ezt a témát, hogy olyan párosok, vagy nem is párosok, hanem olyan csapatok más sportágakban, ahol van egy nagy sportoló, és az játszik vele együtt, akit hozzá hasonlítanak. Tehát kvázi ilyen példakép...
Hát Huszák Szandra és Báhicki Tóth Boglárka.
Ennyi. Nagyon, nagyon jó.
Én ezt azt hiszem, hogy Báhicki Tóttal láttam ezt egy ilyen közös fotót, hogy tudom, 2016-ban, 7-ben fotózkodott a válogatott Huszákkal.
9-10 éves.
Igen, ilyen
számom.
Gyerekként, és most meg már csapattársak.
Nagyon komoly.
De jó, most nyilván ez egy vicces példa volt, visszautalva arra, amiről beszéltünk az adás első részében. Viszont, hát ez ilyen nehéz kérdés, hogy egy olyan sportoló, ugye például azt hiszem, hogy LeBronnak szokták mostanában az újonc gyerekek mondogatni,
igen.
Hogy
igen,
tudod,
igen.
Hogy apámmal játszottál
igen,
együtt.
Igen, igen,
volt. Tehát, kell egy olyan sportoló, aki nagyon sokáig sportol, nagyon nagy sztár, és mellé fölér valaki, aki már rajta nőtt föl. De ez nem olyan gyakori.
Ez azért más, mint amikor, mint tudom én, úszóknál Jakob Vivi úszik hosszú Katinka mellett.
Hát, tehát, mondjuk, hogy, figyelj, Jakob Vivi, amikor született, akkor hosszú Katinka már világbajnok volt, nem?
Egy évvel később, igen.
Ja, akkor,
vagy fél évvel később.
Fél évvel
tehát azt mondom, hogy megint más az, hogy ellene úszol,
mint az, hogy együtt csináltak.
Mint az, hogy együtt. Aha.
Hát lehet, hogy lesz egy váltó 4x200-on, vagy nem tudom.
Ja, igen, ki tudja.
De De igen, ezek ilyen elég érdekes dolgok, hogy hogy érnek össze különböző generációk.
Igen. Nálad a hét az a Giro d'Italia felkészülésről fog még szólni.
Ezért is rövidebb a mai adás, mint igen. Amit megszoktunk.
Igen, aztán majd meglátjuk, hogy a következő hetekben hogy tudunk hosszabbítást rögzíteni, mert hogy Daninak a következő három hét az mindenképpen a Giro-ról fog szólni. Te mit érzel, kit tippelsz, mit mondasz? Nyilván Pogacsert tippeled, de rajta kívül kit tippelsz, és mit érzel Attiról? Nagyjából ugyanazokról beszélünk néhány percet, mint amit Gergőtől megkérdeztünk.
Én nem vagyok annyira optimista Attival kapcsolatban. Az, amit Gergő mondott a végén, hogy az tök jó lenne, hogyha többször is így benne lenne a pakliban, az annak nagyon tudnék örülni. Azon a szakaszon, amikor a 22-es Giron a végén volt egy szökés.
Uh-huh. És ott a benne kanyart volt,
és ott a kanyart elnézték, igen. Azon a szakaszon én voltam beosztva ilyen ügyeletesnek, és írtam élő szöveges közvetítést, és az egy nagyon nagy élmény volt azzal együtt is, hogy elszúrták az utolsó kanyart, és ez nem jött össze az a szakaszgyőzelem, hogy egyáltalán benne van a levegőben. Uh-huh. Elkezdesz azzal foglalkozni, hogy hú, oké, akkor írjuk ki a honlapra, hogy Walter Attila szökésben, nézzétek a Giro-t, nem tudom. Tehát annak van egy feelingje, és hogyha ebből lenne 4-5, az tök jó lenne. Azt nagyon adom. Azt gondolom, hogyha nincs rossz formában Ati, hogyha 4-5 ilyen lenne, akkor valószínűleg ez egyik az olyan, hogy tényleg egy mondjuk 50-50, hogy összejönne a szakaszgyőzelem, vagy nem.
De inkább mondanád azt, hogy szakaszgyőzelemért menjen, mondjuk kommentátor szempontból, mint hogy összetett 9. helyért, nem?
Nem feltétlenül, tehát hogy annak is van értéke.
Persze,
meg az összetett 9. helyet lehet kombinálni azzal, hogy mész szakaszgyőzelmekre, de én egyébként reálisabbnak tartom a szakaszgyőzelmet, mint az összetettért harcolást, mert tehát egy Ati nagyon jó abban, hogy tud szenvedni és limitálja a veszteségeket, de szerintem neki ahhoz, hogy az összetett top 10 végén ott legyen, ahhoz kell legalább 2-3 olyan szökés, ahol előnyt szerez azokkal szemben, akik mondjuk az egész versenyt az összetett csoportban versenyzik végig.
Igen. Pogacsár, hogyha egészséges, akkor hányadik szakasztól kezd el spúrolni? Mit mondasz?
Nem tudom. Én ezt nagyon nem látom magam előtt, hogy ez... Szerintem Pogacsár kapcsán nagyon sokféle forgatókönyv lehet. Tényleg lehet, hogy elkezdi rommá nyerni a versenyt.
Igen. Benne van az, hogy 15 perccel nyerjen összetett.
De nem is a 15 perc, hanem az, hogy első szakasz, második szakasz, harmadik. A harmadik szakasz nem fogja megnyerni, de az elsőt, másodikat azt megnyerheti.
Igen.
És ugyanakkor meg olyan igazán komoly hegyek azért nem nagyon vannak talán a 8. szakaszig, de mondjuk van időfutam már előtte, 40 kilométer, ahol az összetett menők közül valószínűleg Tomás az egyetlen, aki fölveszi vele a versenyt. Nem tudom, tehát Én szerintem Pogacsár meg fogja nyerni ezt a versenyt, de sokféle forgatókönyv lehet nagyon. Lehet, hogy sima lesz a 8. szakasztól, az is lehet, hogy nem, és az is lehet, hogyha sima, akkor is Pogacsár azért kicsit így lubickolva fog versenyezni. És a többiek meg simán el tudom képzelni, hogy lesz egy olyan, hogy Pogacsár elindul a hegyen, és senki nem megy vele. És onnantól kezdve meg rohadt könnyű perceket adni.
Igen.
Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon különleges 3 hetes lesz, hogy van egy ennyire kiemelkedő esélyes, ahol a többiek simán tényleg azt mondhatják, hogy jó, hát mi úgyse tudunk vele menni, akkor harcolunk egymással a második helyért.
Igen. Hát reméljük, hogy jó lesz az a 3 hetes, és szombattól minden nap nézzétek, hiszen élőben jelentkezünk majd, honlapunkon pedig cikkeket olvashattok, meg ahogy szoktuk, podcastekkel is jelentkezünk, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a következő bő 3 hétben is. Ennyi volt mostanra a hosszabbítás, majd találkozunk legközelebb, meglátjuk, hogy mikor.
Szerintem azért bele fog férni a hosszabbítás felvétel.
És akkor, hogyha belefér, akkor mondjuk azt majd, hogy Atti, ez egy jó hét volt. Majd kezdjünk ezzel, hogy ez egy jó hét volt.
A következő hosszabbítás felvétellel azt azzal fogjuk kezdeni.
Egy jó szakasz volt.
Nem, azt azzal fogjuk kezdeni, hogy soha többé B csoport. Ez.
Igen, nagyon szép. Legyen ez az árszó mostanra. Rév Dániát és Nagy Benyámit hallottátok. Sziasztok!
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.